Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Ezekben a hetekben mindenki izzad. Munkahelyen, otthon, vagy jobb esetben szabadsága idején. Azonban az uniós politikusok homlokán is gyöngyöződnek az izzadságcseppek, ugyanis idén-nyáron kell ki- és megválasztani az EU új tisztségviselőit, vezetőit. Mai műsorunkban az alkudozási folyamatok hátterét térképezzük fel. Először az Európai Parlament kontra Európai Tanács párbajról kérdezem Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét.
Még a spitzenkandidátok rendszere, az, hogy meddig él, azt természetesen azt még nem tudjuk, de úgy tűnik szerintem, hogy minden nappal, hogy közeledünk az Európai Uniós csúcshoz, és azok a kísérletek, amelyek esetleg pont ennek a folyamatnak az aláásására, kisiklatására vonatkoznak, azok azért lehet előbb-utóbb, mint maguk is kisiklanak. Mégpedig azért, mert már 5 évvel ezelőtt is azzal, hogy betette a lábát ez a folyamat, ez a csúcserőlti folyamat az egész rendszerbe, az azt is jelentette, hogy bárkit is választanak meg végül is az Európai Bizottság elnökének, vagy bárki is kerül ki győztesen ebből a folyamatból, az egy nagyon erős demokratikus legitimációt kap Európai Unió szinten, amelyen akkor is nagyon nehéz szembe menni, ha mint tudjuk, azért nem egyértelmű a Spitzenkandidát csúcserőlti rendszernek a jogi háttere.
Fontos állam és kormányfők bírálják ezt a rendszert, és már az átalakítására is néhányan már javaslatot is tettek, megrengetheti-e a jelenlegi rendszert. Nem is szólva arról, hogy például Manfred Webert már frakcióelnöknek is megválasztották az Európai Néppártban.
Megrengetheti a rendszer, de ahhoz az Európai Tanácsnak egységesnek kell lenni. Az Európai Tanács az állam és kormányfők testülete. Viszont egy nagyon fontos szempont az, hogy ők az állam és kormányfők ők is valahol elengedték a gyeplőt a kezükből, amikor hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző pártcsoportok, európai pártcsoportokról van szó, elindítsák ezt a csúcsjelölti versenyt, és ezeket ugye mindenhol megelőzte egy demokratikus döntés a szociáldemokratáknál, az Európai Néppárton belül is. Tehát nagyon nehéz szembe menni egy olyan döntéssel, mert az európai pártcsoportok, és így az állam és kormányfők is közvetve, hiszen ők is pártokhoz tartoznak, már szentesítettek.
Tehát én úgy gondolom, hogy még benne a szerződésbe, tehát a lisszaboni szerződésbe azért ez nincs kimondva, hogy az Európai Parlament jelöli közvetetten vagy közvetlenül bizottsági elnöknek egy személyt, politikust.
Igen, nincs kimondva, de nincs is tiltva, és pontosan ezt a egyfajta joghézagot, vagy a szerződésnek ezt a nem pontos megfogalmazását használta ki az Európai Parlament annak idején 5 évvel ezelőtt, hogy ezt a csúcserőlti rendszert becsempészze a folyamatba. Ugyanis miről szól az uniós szerződés ezzel kapcsolatban? Arra vonatkozik, hogy az Európai Tanácsnak, amely valóban az állam és kormányfők testülete és kizárólagos joga jelöltet állítani az Európai Bizottság élére, az európai választások eredményeinek a figyelembevételével kell ezt a jelölést megtennie. Itt a figyelembevételen van a hangsúly, amit ugye lehet értelmezni így is, meg úgy is. És a következő pont, ami szintén fontos, hogy az Európai Tanácsnak konzultációkat kell folytatnia az Európai Parlamenttel a jelölést illetően. Viszont azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament az, amelyik végső soron majd jóvá fogja hagyni egy egyszerű többséggel az Európai Bizottság következő elnökét. Tehát bezáródott a folyamat valahol egy olyan kagylóba, amiből nagyon nehéz kitörni az Európai Tanácsnak, még akkor is, hogyha bizonyos szempontból joggal gondolják úgy, hogy az Európai Parlament és a pártcsoportok is kicsit túlléptek, messze mentek, nagyon rugalmasan értelmezték ezt a szerződést.
Lényegében ezeket a mondatokat, ezt a beszélgetést már megejtettük egy hónappal ezelőtt is, fél évvel ezelőtt is, ez mindig napirenden volt. Ugyanakkor az európai parlamenti választás már befejeződött 2 héttel ezelőtt, és az uniós csúcs előtt vagyunk 1 héttel. Most hogy áll a helyzet? Kik az esélyesek, kik lehetnek a kandidálóak, akár az Európai Bizottság elnöki posztjára, akár a többi megürösödő uniós posztra?
Igen, tehát mielőtt még ugye ezt a csúcs előtti rendszert, mert eddig tulajdonképpen eddig amellett érveltem, hogy miért áll erős lábakon, de mielőtt még ezt ugye magas piedesztára emelnénk, hozzá kell tennünk, hogy nagyon fontos az, hogy szereplőket is bele tudjunk illeszteni, arcokat is ebbe a rendszerbe. Márpedig az arcok terén nem áll túl jól a helyzet, hiszen Manfred Weber, aki a legerősebb, a választásokból legerősebb pártcsoportként kikerült Európai Néppártnak a jelöltje, azért elmondható róla, hogy nagyon kevesen támogatják. Tiszta szívből biztos, hogy nagyon kevesen támogatják. Ennek ellenére én el tudom képzelni, és talán folyamat pont ebben az irányban mutat, hogy tekintettel arra, hogy egy gyenge jelöltnek számít, ennek ellenére, hogyha nem sikerül felmutatni egy olyan jelöltet vele szemben, aki képes egy a pártokon átnyúló konszenzus teremteni egyébként, ami ma, nagyjából az volt a helyzet 5 évvel ezelőtt Jean-Claude Junckerrel, akkor végső soron még a folyamat eljutott oda is, hogy Manfred Weber lesz jobb híján az bizottság következő elnöke. De ugye tudjuk, hogy vannak más nevek is, és azt is tudjuk, hogy az a döntés, amit az Európai Tanács tulajdonképpen jóvá hagyott, és Donald Tusk javaslata volt, hogy próbáljanak egy tárgyalási csomagot létrehozni, egy alkucsomagot, ami nem csak az Európai Bizottsági elnökre terjedne ki, hanem a más megüresedő intézményi posztokra is. Ugye ide tartozik az Európai Tanács elnöki posztja, ami majd megüresedik decemberben, tehát december folyamán, aztán itt van a biztonságpolitikai és a külpolitikai főképviselő is, és ráadásul az Európai Központi Bank elnöke, meg ezt a posztot is berakták ebbe a csomagba. Így viszont már szélesedik a csomagnak a tere, gyakorlatilag is megnyithat utat másfajta megoldások előtt is, hiszen tudjuk azt, hogy nem csak személyekről van szó, hanem arról is szó van, hogy milyen földrajzi egyensúly, milyen nemek közötti egyensúly, milyen pártok közötti egyensúly létesül, mikor egy csomagot létrehoznak, és ez nagyon fontos, hiszen azt látjuk, hogy ha korábban a néppárt és a szociáldemokraták között dőlt az ilyenfajta személyi egyezkedés, akkor most például a liberálisok is bejelentkeztek egy nagyon komoly jelöltként ahhoz, hogy ők is valakit valamelyik intézmény élére állítsanak a jelöltet. Tehát nagyon bonyolult játszmának vagyunk részesei, ami egyszerre foglalja magába a pártokat, az európai pártokat, egyszerre foglalja magába a nemzeteket, az országokat, és egyszerre foglalja magába tulajdonképpen a személyeket az ambícióikkal, a politikai ambícióikkal. Ezeknek az összeegyeztetése nem lesz egy könnyű feladat.
De mégis hogy áll most a helyzet? Ugye az európai parlamenti választásokat követően is mozgások indulhatnak meg a pártcsaládokban, és az se biztos egyáltalán, vagy sokan kétlik, hogy az Európai Néppárt megtarthatja-e a vezető pozícióját, a nyertes pozícióját, és nem kerekednek-e fel mondjuk a szocialisták?
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, ami tulajdonképpen nem dőlt el ebben a pillanatban. Még minden lehetőség nyitott. Egyre ott tartunk, eltelt 2 hét a választások óta. Az Európai Parlamentben elindult az a belső egyeztetési folyamat, amely első szakaszban egyébként, és ez megint csak bonyolítja tovább a képletet, hiszen nem személyekről beszélnek alapvetően, még a személyekre is gondolnak, hanem elindult egy program körül, egy többség, egy politikai működő többség kialakítása. Az első jelek szerint úgy néz ki, hogy ez az Európai Parlamenten belüli működő többséget az Európai Néppárt, a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek fogják alkotni, mert a zöldek részvétele érdekes mondani a pillanatban tűnik még talán legkevésbé biztosnak. Ez azt jelenti, hogy ők egy minimális program, progresszív program körül kialakítják, ekkörül kialakítanak egy egységet, amit majd képviselni fognak a következő 5 évben az Európai Parlamenten belül, és ami nagyon fontos, ők azt szeretnék, hogy ez lenne a következő bizottsági elnökjelöltnek a mandátuma is. Ők készítenek egy csomagot majd, amit jövő héten az állam és kormányfők elé fognak terjeszteni, mint egy jelezve, hogy az Európai Parlament elvégezte a saját szavazatát, most az állam és kormányfőkön van a sor. Ha ez igaz, ha sikerül egy minimális programon keresztül létrehozniuk egy nagy többséget, az azt fogja jelenteni, hogy ennek a 4 pártnak akár 2/3 többsége is meg lesz az következő Európai Parlamentben, és mint olyan teljesen marginalizálhatja akár azokat a nevezett radikális, euroszkeptikus, Európa ellenes erőket, és tulajdonképpen el fog vezetni egy olyan felálláshoz, hogy a következő Európai Parlament, az Európai Parlamentben az Európa Párti, Uniós Európa Párti és az Európa ellenes erők fognak majd farkasszemet nézni egymással.
Most abszolút elsődleges prioritás az Európai Bizottság új elnökének a megválasztása, vagy a tényleg csomagban kezelik az összes megüresedő helyet?
Én úgy gondolom, hogy ha a 4 posztból választani kell, akkor természetesen az Európai Bizottság elnökére gondol mindenki, hiszen ez mutatja azt is, ez a legfontosabb Európai Uniós intézmény, a többihez képest is. Ugye sokan berzenkednek amiatt, hogy hogyan kerül bele a csomagban az Európai Központi Bank, mikor ugye az ki is mondja a szerződés is, hogy az Európai Központi Bank politikai befolyástól mentesen függetlenül kell, hogy végezze a tevékenységét. Ehhez képest egy kicsit én is úgy gondolom, hogy aggályos az, hogy az állam és kormányfők egyébként, akik döntenek végsősorban a szeméről, belekeverik ezt a csomagot, ezt a döntést is ebbe a csomagba. Ennek ellenére úgy gondolom, persze az Európai Bizottság elnöki posztnak az elosztása az a legfontosabb mindenki számára, hisz ez az az intézmény, amelyik a legtöbb jogalkotást, a jogalkotási kezdeményezéseknek a kizárólagos jogát élvezi.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.